Hát igen, igen, élőben jó fej. 30 Rita, vagyis a sárga ruhás lánya ma esti vendégem itt a Rádió Cafén. Ismerjük egymást jó pár éve. Szia!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat is.
Nemrég láttam a közösségi portálon, hogy kiírtad, hogy éppen 8 éve, hogy te úgy döntöttél, hogy megváltoztatod az életedet, és kicsit megkeresed önmagadat. És aztán megtetted az ezzel kapcsolatos összes óvintézkedést, mint mondjuk fölmondok a munkahelyemen, eladom a lakásomat, és így tovább, majd erre egy mondatig kitérünk, és aztán elindultál a világba. És annak az egyik állomásáról jöttél be hozzám egy akkori rádió stúdióba, és úgy kezdődött a mi ismerettségünk, de azóta már többször beszélgettünk. Na de hogy 8 évre tekintesz most vissza, és azóta változott még egyet az élethelyzeted, mert közben meg anyuka lettél. Na hogy, te hogy nézel most vissza erre 8 évre, meg hogy emlékszel a kezdeti időszakra?
A kezdeti időszakra mostanában, az elmúlt napokban többször gondoltam, ugyanis többször is előjöttek a régi történeteim, és olyan, mintha egy álom lenne. Mint hogyha ez nem is valóság lenne, tehát így olvasgatom a régi történeteimet, amiket ugye megörökítettem, leírtam, lefotóztam, levideóztam, tehát ott van a nyoma a gépemen, ott van a nyoma a papíron, de mégis, ahogy olvasgatom ezeket, mintha egy teljesen másik élet lenne, teljesen máshol. Annyira érdekes érzés, hogy nehéz szavakba öntenem, hogy mit érzek, és közben pedig az én életem része, de már nem fog ez soha visszajönni így ebben a formában, mint ahogy hát, akkor történt.
Elég valószínű, igen.
Nem fogom tudni megismételni, de nem is kell.
De szerintem te végig úgy utaztál, nem? Hogy ezzel tisztában voltál, legalábbis olyan tudatosnak tűntél, amikor az utazásaidról beszéltél, vagy posztoltál, vagy előadást tartottál, vagy mutattad. Tehát, hogy te tudtad, hogy ez olyan, ami nem is mindenkinek adatik meg, sőt, nem is minden második embernek, és ezt ott is akkor kell megélni.
Igen, szavakkal, aggyal, mindennel az ember ezt teljesen jól tudja, én is, de aztán, amikor ott vagyok, hogy itt van előttem a húsvér valóság, akkor azért más a helyzet, mármint most így a visszaemlékezésre gondolok ezzel a mondattal, hogy igen, tudtam, tudatosan éltem így, és nem bántam meg, sőt, most is valahogy így szeretném, csak már egy kicsit mások a lehetőségeim, de hogy azért mégis olyan álomvilágnak tűnik, hogy ezt én így megtehettem.
Nem tudok vitatkozni. Azt szerintem az. Miközben azt is tudni kell, hogy nagyon sokat tettél bele te a te akarásodból, mert azért ezek nem luxus utak voltak. Tehát, hogy a körülményekkel neked mindig és mindenhol meg kellett barátkozni, és ahhoz alkalmazkodni, mert az nagyon jó nézni valakiről, hogy tudod, ilyen gyönyörű helyeken jár, és így tovább, és azt posztolja és mutatja, de hát azért ennek volt ára?
Egyrészt nagyon sok lemondással jár ez. Az, hogy mondjuk egy gyönyörű szép tengerparti fotó mögött mi van, az nincs leírva. Néha leírom egyébként a valóságot, mármint, hogy egy kép mögött mi van pontosan, vagy milyen megélések vannak, tehát voltak ilyen posztjaim is. Mert ugye ezt is azért fontosnak tartom őszintén elmondani, hogy azért nem mindig minden úgy van, ahogy az ember a képről hiszi, mert ugye a közösségi médiában az ember azt mutat magáról, amit szeretne, és akkor utána az ember, aki ezt látja, az pedig úgy kódolja, hogy épp amilyen lelkiállapotban
ő van.
Tehát ezt lehet rosszul is értelmezni, meg jól is értelmezni, meg máshogy is értelmezni, de azért tegyük hozzá, hogy én Dél-Kelet-Ázsiába utaztam, ami köztudottan az egyik legolcsóbb desztináció a világon. Az egész térség, tehát hátizsákos utazók körében ezért elterjedt, mert viszonylag olcsó, mondjuk egy dél-amerikai, közép-amerikai úthoz képest. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem csak anyagi lemondással jár, mármint úgy értem az anyagi lemondás, hogy amikor ott vagyok, akkor nem mindegy, hogy hol leszem, hol alszom, mivel közlekedek, hanem nagyon sok lelki része is van ennek, amivel az ember ilyenkor megküzd. Akár család, barátok, kapcsolatok, vagy pusztán olyan dolgok, amikor az ember magányos, vagy szeretné megosztani valakivel azt az élményt, de nincs ott senki, vagy esetleg kirabolják, vagy baleset éri.
Tehát tényleg neked azért sok minden volt. Most visszaemlékszem, volt motorbaleset, volt dengiláz, volt rovarcsípés, ami nem foly, csak ezek csak, amikről én tudok, és közben pedig az van, hogy egy idegen kultúrában, egy idegen kis közösségbe helyi közösségbe próbálsz beilleszkedni.
Igen, de az a könnyebb része talán.
Na ezért is fogalmaztam így, hogy azért ebben benne volt a te akarásod. Tehát ebbe, amit álmodtál, ebbe nagyon keményen oda tetted magad.
Én nem ezt álmodtam egyébként, hanem én nekem
én
az
úgy
volt...
értem, hogy ez volt. Tehát, ja, most igen, ugye, igen. Tehát nem megálmodtad, hanem amit mondtad, hogy olyan, mint egy álom lett volna.
Igen, de én mindössze annyit akartam ezzel az egész utazással, hogy úgy utazhassak, hogy van idő. Uh-huh. Nekem ez volt a vágyam. Uh-huh. Semmi más.
Hát volt.
Volt. Igen.
Mert melyik volt az a pont, ahol eldöntötted, hogy ez akkor most egy életforma lesz, marad? Tehát, vagy milyen etapokra előre döntöttél? Mert azért ezt fél év múlva lehetett volna is azt mondani, hogy jó, akkor ez most elég volt, és egyébként visszamegyek, vagy akármi, bármi.
Azt hiszem, hogy ilyen 4 hónap után jött el először az a pont, hogy meg kell állnom. Hiszen az ember, hogyha elkezd utazni, úgyhogy csak utazik, és nem kell hazatérnie, akkor gyűjti az élményeket. Rengeteg inger éri. De ezeket nincs idő feldolgozni, mert folyamatosan minden egyes nap új és új dolog, érted? Betelsz, telítődsz vele. Ezt nem lehet szerintem olyan nagyon hosszú ideig csinálni egyfolytában, néha meg kell állni. Nálam ez olyan 4 hónap után jött el. Ez a lelki telítődés plusz a fizikai fáradtság, ami alatt azt értem, hogy a vándorolsz helyről helyre, van egy hátizsákod, vagy 2, amit mindig magaddal kell vinni. Új szállás, kipakolni, összepakolni, tovább menni. Új szállás, kipakolni, összepakolni, tovább menni, stb. És ez egy idő után azért fárasztó. Jó egy picit megállni, megpihenni, kipakolni, és úgy hagyni. Nekem ez 4 hónap után jött el, akkor kerültem Balira, Indonéziába, Vietnámból. És én ott megálltam 1 hónapig, mert házat őriztem.
Ez aztán, egy munka?
Hát, most valaki azt mondja, hogy munka, valaki pedig rám förmett már a közösségi oldalakon, hogy én ezt hogy merem munkának nevezni. Tehát így valaki szerint az, valaki szerint nem.
Oké, akkor úgy mondom, hogy a te életedben ez valami volt, amiért kaptál pénzt, vagy ezért te kaptál szállást, vagy mi volt ennek az ellenértéke, mit jelentett ez, hogy házat őrizni?
Valakinek a házában lakhatsz ingyen. Aha. Még a számlákért sem kellett fizetnem, de cserébe volt 5 kutya, 6 macska, akiket etetni kellett, sétáltatni és gondjukat viselni.
Világos. Tehát ez egy win-win szitu.
Win-win. Uh-huh. Úgyhogy nem éltem meg munkának.
Oké. Okay.
Mert én szeretem az állatokat. Szóval így álltam meg, igen. És utána elkezdtem utazni újra, de egy darabig úgy, hogy Bali volt a bázis, visszatértem. Megint elmentem, visszatértem, stb. Szóval, hogy azt hiszem, utána nyáron, tehát majdnem 1 évvel később döntöttem el azt, hogy én ezt folytatni szeretném még. Akkor még volt pénzem. Még ugye én eladtam a lakásom, és akkor abból még volt. Na és akkor kimentem Nyugat-Pápuára, és 1 hónapig sátraztam egy szigeten, ahol tulajdonképpen nem lakott senki, csak 1-2 homestay volt. Ott változott meg bennem valami. Tehát ott kezdődött igazából Indonézia és azon belül is Raja Ampat iránti szeretetem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ezt jobban meg akarom ismerni, és ez így is lett, tehát Raja Ampaton utána viszonylag sok időt töltöttem, sokszor visszajártam, volt, hogy több hónapig is ott lehettem.
És mi az, ami ennyire megfogott, vagy mi az, amit ennyire tudni akartál? Ugye az sem titok, hogy van könyved, tehát sőt, jó pár könyved, amiben benne vannak a történetek, amiben bemutatsz nagyon sok helyet. Nem gondolom, hogy ezért születtek a könyvek, mert hogy ez egy bevételi forrás, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy ahogy te mentél ebbe bele és ismerted meg, úgy megörökítetted, vagy hátrahagytad. De mi az, ami miatt ez olyan fontos volt, hogy ebben mélyebben is belemenj, és tudj mindent, hogy mi történik? Vagy mi miért, vagy mi mitől van ott?
Az elején nem éreztem ennek a fontosságát, igazából csak szerettem volna megosztani az élményeimet. Ahogy már korábban tettem körlevél formájában, amikor egy indián rezervátumban éltem Amerikában. De most ugye már volt közösségi média, közösségi oldalak, és így kezdődött ugye a bloggal. Elkezdtem írni erről, tetszett az embereknek. És utána láttam benne fantáziát, hogy akkor segítsek másoknak. Hogy leírom a tapasztalataimat, infókat adok, ilyen segítő mankót kvázi így született meg az első könyvem. A második ugye nyilván...
Ez ahogyan lettem világjáró.
Igen. A második az ugye Baliról szól, ott pedig már egy nagyon mély kötődésem volt a szigethez, amikor azt a könyvet írtam, ugyanis ott már eléggé bele kellett ásnom magam olyan mély kulturális összefüggésekbe, vagy akár környezetvédelmi információkba, hogy ott már tudatosan kerestem olyan embereket, szakembereket, akikkel beszélgettem, akik segítettek engem információval, vagy a munkájukat megmutatták, vagy könyvtárakban kutatgattam, stb., hogy Baliról viszont egy olyan könyvet tudjak átadni az embereknek, ami olyan kérdésekre ad választ, amire általában nem tudják a választ, ha én megkérdezek egy helyi embert. De én akartam tudni a választ, és gondoltam, hogyha engem ez érdekel, akkor lehet, hogy mást is érdekel, és lehet, hogy más sem kap választ feltétlenül a kérdéseire, amíg ott nyaral, és ez egy ilyen segítő szándékkal született, hogy akkor legyen egy Bali könyv, én akkor ezt ilyen átfogóan emészthető formában az olvasók elé tárom, és addigra éreztem magamban annyi elszántságot és alázatot a sziget iránt, hogy én ezt megmerjem tenni.
Hát ebben ugye nagyon mély kulturális kérdések, vallási kérdések is tárgyalva vannak, szimbólumok, minek mi a jelentősége, de tényleg olyanok, mert van is egy emlékem, hogy valami, amit tényleg honnan tudna valaki, aki oda látogat, hogy az éjszaka, hogy van ugye te rossz és jó szer, de ezt javíts ki, hogyha nem jól mondom, hogy ugye a hindu vallásban mindig jelen van a rossz és a jó, a kiábrázolásban is, de hogy itt van is egy ilyen, hogy nem tudom hány óra után, vagy éjjel a melyik szellemeknek az
a lejakok.
Na, mesed már ezt, mert nekem csak ez az emlék van meg, hogy
a lejakok azok a balinész hiedelem szerinti, vagyis hát ez az indonéz kultúrában egészében is jelen van, csak ugye most a Baliról beszélünk, tehát olyan sokféle népcsoport kultúra van Indonézián belül, de bizonyos hiedelmek ugyanazok. De most a balinézről beszéljünk akkor, ugye? Igen. Tehát a lejakok azok a rossz szellemek tulajdonképpen, akikről azt tartják, hogy az éjszaka leple alatt általában olyan éjfél, egy óra körül vannak jelen, sokszor útkereszteződésekben, vagy akár a tengerparton is. Akkor találkoztam ezzel a jelenséggel először, amikor Kelet-Balin éltem egy kis halászfaluban, és este 11 után le akartam menni a partra egy helyi ismerősömmel együtt, hogy nézzem a csillagokat, meg hallgassam a vizet. És mondta, hogy ő nem megy. És kérdeztem, hogy de hát miért? És ahelyett, hogy válaszolt volna, most így meg tudom mutatni a hallgatók, nem látják, ezt csinálta. Tehát így széttárta a két kezét, így az öt ujja így szétnyílt, mind a két kezén, és egy ilyen nagyon félelmetes, kitátott szájú arcot vágott.
Ez egyébként, amit most mutattál, ez pontosan olyan, mint az oszlopaik, amelyek a rosszat, vagy az árnyékvilágot szimbolizálják.
Lehet.
És na, akkor nagyon jól megtanultad.
De nem értettem, hogy ő ezt most miért. Akkor én, tehát akkor kerültem oda pár hete. Aha. Tehát nem voltam még ebbe úgy.
Aha, nagyon... tehát nem ismertél erre rá.
Nem is igazán értettem még az ő hitvilágukat, meg igazán semmit még. Tehát 3-4 hét után az ember még semmit nem tud. És akkor így később értettem meg, hogy ő akkor ezt mutatta. Hogy ő ettől fél, és nem mentünk le. Vagyis hát ő nem jött le.
Te lementél?
Hát én akkor még nem féltem.
Akkor te még nem féltél. Na azért mondom, tehát, hogy ez egy hiedelem, amit életben tartanak, és onnantól kezdve, hogy tudod, hogy ez mit jelent, onnantól kezdve azért az ember lehet, hogy átgondolja, és úrrá lesz rajta a félelem, de hát addig, amíg nem tudod, hát tudod, ha a kisek között rohangálsz, és nem tudod, hogy karcolnak, akkor lehet, hogy semmi bajod.
Ez egy nagyon jó hasonlat, igen, és most érdekes is, hogy pont ezt a témát hoztad fel, mert most a legutóbbi könyvemben írtam egy történetet, vagyis megírtam az egyik olyan történetet, ami Balin játszódik, az egyik gyógyítóval kapcsolatos történetem, és pont akkor, amikor ugye vele találkoztam, vele beszélgettem, vele töltöttem egy kis, vagy hát hosszabb időt, akkor jöttek rám ezek az érzések, és ez most az új könyvembe le is írtam. Az egyik történetben, igen.
Na jó, hát ugorjunk, mert hogy eltöltöttél éveket, és aztán rád talált a szerelem, nagyon sokáig egyedül, vagy átmenetileg társakkal, utazótársakkal jöttél, mentél, és egyszer azt kérdeztem is tőled, hogy ebben van ilyen, hogy szerelem elköteleződés, gyökeresztés, és mondtad, hogy hát ezt annyira nem tudod, hogy ilyen előfordulhat-e, hiszen nagyon-nagyon sok mindennek kéne stimmelnie. És aztán egyszer csak lett valaki, aki azóta a férjed, a gyermeked apja.
Igen. Érdekes ez, mert ugye nem tudom pontosan hány évig éltem Indonéziába, szerintem 4 biztos, most így utólag gondolva, és a férjem is Indonéziában élt, Jáva szigetén, és nem találkoztam vele csak 2018-ban, és tulajdonképpen azóta így együtt vagyunk. Vagy hát nem tudom, hogy ezt így hogy lehet elmesélni.
De hát, hogy találkoztatok, és elkezdtetek együtt utazni, gondolom.
Ez nem így kezdődött, ez úgy kezdődött, hogy én el akartam menni Szumba szigetére. Ott kezdődött az egész, de az még egy évvel korábban volt. És az egyik barátomat kérdeztem meg, aki szintén Indonéziában élt, hogy ismere valakit, aki már járt Szumba szigetén, akivel beszélhetek erről egy kicsit. És ő megadta nekem a férjemnek a WhatsApp számát, hogy ő most épp ott van. Írjak neki.
Akit és akkor te még nem ismertem.
Még nem ismertem, és ismeretlenül ráírtam, hogy hallottam, hogy ő épp Szumbán van, és hogy szeretnék majd én is oda menni, és kérdeznék egy-két dolgot. És itt indult az egész, és tulajdonképpen így hébe-hóba WhatsApp-oztunk. Itt indult. Uh-huh. Aztán, amikor mentem Jávára később, akkor írtam neki, hogy szeretnék tőle segítséget kérni, már megint, és hogy nem tudom, ott Jogjakarta környékén mutassam meg ezt, azt, amazt, ő ott élt, és tulajdonképpen így kerültem Jávára, és utána már együtt mentünk vissza Balira, ahol én laktam, ő is átköltözött, és ott maradtunk, aztán azóta is együtt vagyunk. És utána összeházasodtunk, és lett egy gyerekünk.
És akkor most egyébként éppen egy fél évet itthon töltötök, meg azóta, amióta a gyerek van, azért sokat voltatok itthon.
Amikor a gyerek született, akkor ugye most már egy utólag azt látom, hogy hál' Istennek pont itthon voltunk. Egyébként uh-huh. azt terveztük, hogy Balin fog születni, uh-huh. egy elég híres bába központban Ubud környékén. Most már talán egyre több magyar ismeri azt a helyet. Egy világhírű bába alapította, ez a Bumi Sehat nevű hely, ahol ilyen holisztikus szemléletben gyöngéd születéssel jönnek világra a babák. Nagyon.
Uh-huh. És ezt szeretted volna?
Én ezt szerettem volna, jártunk is ott, jártam is ott kismama jógán, meg többször visszamentem ilyen vizsgálatra, vagy körülnézni. Aztán végül eldöntöttük, hogy itthon fogok szülni.
Miért?
Bürokratikus okok miatt.
Aha. Tehát, hogy a gyerek körül legyen meg ez az állampolgárság.
Ott kint is meg lehetett volna, csak nagyon bonyolultnak tűntek akkor a papírmunkák, és be volt határolva időben, hogy meddig kell azoknak meglenniük, és amikor azt mondták, hogy a párnapos gyerekkel el kell utaznunk majd Jakartába a nagykövetségre, akkor ugye ahhoz annyira nem volt kedvünk.
Azért, mert azért azt is hozzá kell tenni, tehát elutazni ott mondjuk 70 kilométert, ez ugye itt egy olyan fél óra, ott 4. Szóval útviszonyok, szóval azért nem olyan egyszerű.
Igen, meg ugye Jakarta, az Jáva szigetén van, oda csak repülővel lehet menni Baliról, mert ugye ott van nagykövetség, és igazából így belegondoltunk az egészbe, és akkor így inkább hazajöttünk, de egy utólag nem bánom, mert egy nagyon traumatikus szülésem volt koraszüléssel, ami miatt végül is nagyon jó volt, hogy itthon a baba jó kezekbe került. Szerintem mondhatom, hogy Magyarország legjobb PIC osztályára. A PIC az a koraszülött intenzív osztály, és ezért a mai napig hálás vagyok, hogy ő ott lehetett az élete kezdetén, ha már ilyen nehezen indult neki. És
mennyire volt koraszülés?
30. hétre született.
Az nagyon.
Leváltam élepényem. Uh-huh. Tehát így sokáig hibáztattam magam.
Ez 6,5.
6,5 hónap, igen.
Mekkora volt?
Kevesebb, mint másfél kiló. és sokáig hibáztattam magam, aztán mondták, hogy tulajdonképpen ez rajtam kívülálló okok miatt történt. Nagyon sokszor ezt nem tudják megmagyarázni, hogy
azt
mi.
Azt képzelted, hogy ebbe akármilyen módon neked, tehát hogy akár túlemelted magad, vagy bármi, vagy te?
Az utazás megfordult a fejembe, hogy ugye én várandósan nagyon sokat utaztam a férjemmel. Voltunk a Fülöp-szigeteken, motoroztunk, Jáván voltunk többet. Azért voltam Pápuhán várandósan, snorkeleztem. Tehát aktív életet éltem eléggé. És nyilván megfordult a fejemben, hogy, hogy mi van, ha emiatt. De az orvosok megnyugtattak, hogy nem tehettem erről. És senki sem tehet, akinek mondjuk hasonló problémája van. Ez egy terhességi rendellenesség, és ez így nagyon nehéz volt, de így utólag azt látom, hogy ennek így kellett lennie, mert ha én egy dzsungel közepén vagyok, akkor most valószínűleg itt nem beszélgetünk, mert akkor lehet, hogy én meghaltam volna, meg lehet, hogy a kislányunk is, de inkább erről ne is beszéljünk. Most volt, ugye az volt a terv, hogy amikor ő már 2-3 hónapos, akkor már megyünk is vissza. De ugye a koraszülés miatt inkább vártunk ezzel, és amikor 7 hónapos volt, akkor mentünk vissza Indonéziába, aztán jött a Covid, és akkor haza kellett jönni. Mert azt láttam a hírekben, hogy folyamatosan zárnak be az Indonézia körüli országok. Ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy ez mi lesz,
meg
hogy lesz.
Meg
meddig tart. Csak azt láttuk, hogy zárnak be az országok, és egyre több járatot törölnek. És jönnek a szigorú intézkedések. És úgy voltunk vele, hogy itt van ez a 7 hónapos gyerek, aki koraszülött volt, és mi van akkor, hogyha, mit tudom én, most nem megyünk haza.
Bármire is szorul, és nem tudod megadni.
Igen, és egy hét múlva meg már nem mehetünk mondjuk sehova, és kb. Így az utolsó járattal jöttünk el, így hirtelen vettünk repjegyet. Emiatt döntöttünk úgy, hogy hazajövünk.